Műsorunk első részében a Waberers International nyertével foglalkozunk. Itt van a vonalban Erdélyi Barna, a társaság igazgatóságának tagja, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusztok, és én is szépen volt kívánok minden kedves hallgatónak.
Megjelent az éves jelentésetek, és hát egy rekord eredmény született, nyugodtan mondhatjuk, hiszen a tőzsdei bevezetésetek óta a legmagasabb üzemi szintű eredményt és margint sikerült elérnie a társaságnak, illetve volt egy 14%-kal bővülő árbevétel is. Minek köszönhetőek ezek a kimagasló eredmények?
Igen, így van, és szeretném azzal kezdeni, hogy tényleg büszkék vagyunk arra, hogy 2016-17 óta pénzügyileg azt gondoljuk, hogy ez a legmagasabb eredménye több dimenzióban egyébként a társaságnak, és még talán az is megállja a helyét, hogy a Waberers és előtt vállalataira, hogyha visszanézünk, akkor ez egy hosszabb időszakra is megállapítható lenne. 2022 ez egy érdekes év volt, nem csak a Waberersnek, hanem szerintem minden gazdasági szereplőnek, ami nem könnyítette a pályát, de mi szeretnénk azt hinni, hogy a 2022-es év az egy szerves folytatás annak az építkezésnek, amit 2020 nyarán elkezdtünk, 2021-ben folytattunk, akkor már látszottak a jelek egyértelműen, és igazából azt gondoljuk, hogy beért a munka. Ennek a stratégiának azt gondolom, hogy volt több pillérre, amit próbáltunk többször kommunikálni, ugye jelentős változtatást hajtottunk végre a nemzetközi üzletágunkba. Ez megjelent részben kapacitás nagyságban, de megjelent abban is, hogy tudatosan és következetesen közelebbre húztuk a kapcsolatainkat a nagy ügyfeleinkkel, és próbáltunk nekik olyan szolgáltatási elemeket is nyújtani, amit talán nem minden versenytársunk tud. Egy másik fontos pillére volt a stratégiánknak az is, hogy a komplex logisztikai szolgáltatásokat mondjuk úgy, hogy erőteljesebben fejlesszük. Ugye itt alapvetően az Ercel nevű divíziónkról van szó. 2022-ben sok kihívás volt, sokféle kihívás volt. Egyrészt a háború mellett egy inflációs környezet, a logisztikai szektora is komoly hatást gyakorolt, és ezeket a költségnyomásokat, vagy emelkedő költségelemeket, ezeket meg kellett jelenítsük az árakban, és el kellett fogadtatnunk az ügyfeleinkkel egy reális szinten. Ez is szükséges volt ahhoz, hogy azokról a számokról beszélhessünk most, amikről beszélünk.
A Waberers csoport középtávú stratégiájának a harmadik pillére az a diverzifikáció, ugye említetted az infrastruktúra korszerűsítést, illetve szolgáltatás komplexitás növelést. A diverzifikáció tekintetében hogy áll most a társaság, mennyire sikerült az iparág, illetve az ügyfél kockázat csökkentését elérni ebben, hogy haladtok?
2022-ben inkább a komplexitás növelés az, amiben sikeresek voltunk, viszont a diverzifikációs stratégia az abszolút továbbra is része a top projektjeinknek, és ezekben is vannak lépések, és vannak folyamatban lévő projektek, és mi azt szeretnénk hinni, és reméljük, hogy 2023-ban ennek már lesznek konkrétumai. Tehát infrastruktúra bővítéssel kapcsolatban ugye 2022-ben volt a járműcsere, tehát kommunikáltuk, hogy megkezdtük a raktárkapacitás bővítési projektünket fizikailag is, tehát ez elkezdett épülni, és a diverzifikációról beszélünk, akkor egyre inkább két irányt gondolunk mögé, az egyik a regionális terjeszkedés, ebben van 2-3 nyitott projektünk, és azt reméljük, hogy legalább egy ezekből beérik 2023-ban. A másik, amiről egyre többet gondolkozunk, hogy lehet azt a logisztikai szolgáltatás portfóliót, amit ma nyújtunk, komplexebbé tenni, és esetleg más logisztikai, mondjuk úgy, hogy módozatokkal kiegészíteni. Azt tudom elmondani, amivel kezdtem, hogy azt reméljük, hogy 2023-ban ennek lesznek konkrétumai.
Tőzsdei története során először fizett osztalékot a Waberers, ugye menedzsment részvényenként 100 forintos osztalék kifizetését javasolja az éves közgyűlésen. Hogy néz ki a menedzsmentnek a gondolkodása a megtermelt készpénz felhasználásával kapcsolatban?
Amikor volt a kötvénykibocsátásunk, már akkor viszonylag világosan kommunikáltuk azt, hogy magának a kötvénykibocsátásnak a célja az részben ugye az infrastruktúra fejlesztés, részben ott volt az is, amit most ugye diverzifikációnak hívunk, de regionális akvizíciókban ölthetnek testet, tehát ez a forrás részben onnét is rendelkezésre áll, illetve ezeket a projektjeinket nyilván azok a készpénzáramok is tudják segíteni, ugye, amit az egyébként az éves normál működésünk megtermel. Nyilván erre van egy tudatos tervünk, hogy miből mit finanszírozunk, de az is tény ugyanakkor, és azt gondolom, hogy enyhértékként arról is tudatosan kell gondolkoznunk, hogy mi a tőkepiaci stratégiánk, és mi az, amit szeretnénk üzenni a részvényeseknek. Én azt gondolom, hogy tőzsdei szempontból a Waberersnek az elmúlt egy-hét éve az nem tekinthető minden szempontból sikertörténetnek, és szerettünk volna egy jelzést adni a részvényeseknek, és legalább valamiféle, mondjuk úgy, hogy összeget, vagy valami jelzésértékű osztalékot visszaadni, és ezzel azt üzenni, hogy igyekszünk az ilyen típusú aktivitásunkat, meg figyelmünket, meg kommunikációnkat is, mondjuk úgy, hogy jobbá tenni, és fejleszteni. Azt gondolom, hogy erre áldozunk, ez a 100% részvényenként, ez nem veszélyezteti, és nem von el kritikus mennyiségű forrást a stratégiai projektjénktől.
Ha egy kicsit részletesebben megnézzük a gyors jelentés mögött álló számokat, akkor azt láthatjuk, hogy valójában a nemzetközi fuvarozási szegmens vitte a hátán a cég eredményességét az elmúlt évben, míg a regionális kontrakt, logisztika, illetve biztosítás visszaesést könyvelt el EBITDA szinten. Hogy látjátok, milyen eredmények várhatóak ezektől a relatíve gyengélkedő szegmensektől?
Ezt mindenképpen szeretném elmondani, hogy mi nem látjuk ezeket gyengélkedő szegmenseknek. És picit keretbe helyezném ezt a történetet. Egyrészt szerintem az egy fontos vívmánya vagy eredménye a 2022-es évnek, hogy ez a három szegmens, ez nem tökéletesen egyharmad járul hozzá itt a pénzügyi teljesítményünkhöz, hogyha ezt EBIT-ben nézzük, és EBIT-ben szeretjük nézni a nagy eszközköltség miatt, de mégis mindegyik 31%-ot termel, és ez nem volt így az elmúlt években, mert gyakorlatilag a nemzetközi szegmensünk profitabilitása az nagyon-nagyon alacsony volt. Hát most sem olyan, mint más parágak, mondjam EBIT vagy net profit teljesítménye, de most jelentősen nőtt, és ez egy sokkal egészségesebb megoszlás, ez a nagyjából harmadoló megosztás, mint ami volt korábban. És itt alapvetően ez annak köszönhető, hogy ez a szegmens erősödött, és a másik kettő pedig, hogyha EBIT-ben mérjük, akkor inkább úgy mondanám, hogy szinten maradt. Az is kétségtelen tény, hogy ha csak negyedik-negyed évet nézünk, akkor ebben a két általad említett szegmensben, tehát a harmadik feles biztosításban, meg a komplex regionális logisztikában voltak visszalépések. Hogyha éves egészet nézünk, akkor ez azt gondolom, hogy már nem ekkora, és is gondolom, hogy jobb ezt egy teljes évre tekintve nézni. A biztosítási szegmensben ott bázishatásról beszélünk, volt tavaly a negyedik évben egy kiemelkedőbb pozitív hatás. A regionális kontraktlogisztikánál meg mi, amit láttunk és amit tapasztaltunk, hogy ott azért az európai, meg a magyarországi gazdasági folyamatok is, hát mondjuk úgy, hogy már jelentkeztek ezeknek olyan bizonyos negatív hatásai, amit nem, vagy csak időbeli csúszással tudunk majd kompenzálni. Itt gondolok például arra, hogy nyilván egy raktárbázis üzemeltetésnél a energiaáraknál tapasztalható volatilitás, azt kezelni kell, és ennek időigénye van. De összességében ezt szeretném hangsúlyozni, azt látjuk, hogy a biztosító évek óta egy stabil, jó teljesítményt nyújt, a kontraktlogisztikai üzletágunk pedig, hogyha évekre visszanézzük, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon komoly növekedési perióduson van túl, amit összességében mi azt gondoljuk, ezeket az eredményeket 2022-ben sikerült megőrizni, és arra számítunk, hogy 2023-ban tovább fogjuk tudni folytatni azt, amit eddig elértünk.
2017 óta zajlik egy kártérítési per az illetékes müncheni bíróságon, és ezzel kapcsolatban nemrég megjelentettetek egy befektetői közleményt egy peren kívüli egyességről. Mi áll ennek a hátterében?
Igen, tudjuk, hogy ez egy szűkszavú remény, és egyszerűen ez nem azért van így, mert nem akarunk ebben transzparensek lenni, hanem azért, mert jogilag kötnek minket a másik fél kapcsolatos egyesség részletei. Ugye ez a kártérítési per, ez bizonyos járműgyártók Európai Bíróság által kimondott kartel perének, vagy kartelezés tevékenységének a következménye. Ugye azért indítottuk ezt a pert 2017-ben, mert született egy ilyen ítélet, és egyszerűen felelős vállalatvezetőként meg kellett nézzük mi is szakértőkkel, hogy ez érinthette a Waberest, és hogyha igen, akkor milyen mértékben. Ugye ebbe több járműgyártó érintett európai szinten, és ez az egyesség, ez az eredeti követelésünknek egy részéről, egyik járműgyártóval sikerült peren kívüli egyességet elérnünk. Erről szól, és nem véletlenül olyan szűkszavú, ahogy az látszott, ez a 2023-as első vagy másik negyedéves számunkban, most ez még függőben van, látszani fog ez az összeg, hogy ez pontosan mit jelentett, de itt fontos tényező, hogy nem az egész kártérítési pert zártuk le peren kívüli egyességgel, hanem annak csak egy részét, egy kisebb részét.
A gazdasági lassulás jelei egyértelműen látszanak már a makroadatokban, mind a régiónkban, mind Európa szerte. Ez a lassulás hogyan érinti a szállítmányozási volumeneket, illetve az árazást, illetve hogyan alakulnak a nemzetközi fuvarozási szegmens számai ennek tekintetében? Tehát mi mondjuk a spot árazás, illetve a hosszabb távú szerződésben kikötött árazás aránya, ez hogyan változott az elmúlt időszakban, években?
2023 az egy izgalmas év lesz. Hát egyrészt az első állításom az az, hogy látszanak jelek, tehát egyértelműen látszanak jelek, európai logisztikában is, meg Magyarországon is. A másik állításom az az, hogy viszonylag különbözőek ezek a jelek szektor szinten, tehát mi azt látjuk, hogy elektronikában például ez kifejezetten erős, de az autóipar az egyenlően meglepően stabilan teljesítés, mi mindig a COVID-ban fölhalmozott lemaradásait, meg ellátáslánc problémáit igyekszik orvosolni, és ez ilyen szempontból logisztikailag nekünk egy pozitív történet. Most nem akarok végigmenni az iparágakon, de gyakorlatilag azt látjuk, hogy nagyon különbözően érintettek az egyes iparágak. Mivel nekünk egy iparágak tekintetében viszonylag diverzifikált portfóliónk van, ezért összességében mi úgy érezzük, hogy ez egy kezelhető, és egy nem nagyon mély válság. Az árazás tekintetében pedig annyit tudok mondani, hogy hát ez egy viszonylag összetett képlet. Nemzetközi fuvarozásban is, meg itthon is, mivel egyszerre van jelen most már a gazdasági visszaesés, vagy mondjuk itt a növekedés erős lassulása miatti árnyomás a piacon, és egyébként az inflációs környezet. Tehát egyszerre kell elmagyarázni az ügyfeleknek azt, hogy egyébként mi a helyzet a bérinflációval, mi a helyzet az energiaárakkal, nyilván itt attól függ, hogy az ember milyen bázishoz hasonlítja, és egyébként kell tudomásul vennünk azt, hogy közben lassulás van. Szászlónak is egy a vége. Mi azt látjuk a nemzetközi piacon, hogy a spot piac az komoly árnyomás alatt van, de most Waberest szinten olyan magas a szerződött ügyfél arányunk, mint soha nem volt. Ez praktikusan azt jelenti, hogy akár 70-80%-ot is eléri bizonyos időszakokban, és ezek a szerződések sok szempontból védik a tevékenységünket árak tekintetében, hogy itt a következő negyedévek hogyan alakulnak, azt majd meglátjuk, de elég komoly bennünk az elkötelezettség, hogy amennyire lehet tartsuk ezeket az árakat.
Az éves számok publikálását követően megjelent a Concord frissített elemzése, és ebben az elemző hangsúlyozza, hogy az idei nettó eredmény várakozásai alapján mindössze 3,6-os árfolyam nyereségráta mellett forognak a Waberest részvényei. Mindemellett pedig a célár az maradt egyébként 3990 forinton. Hogyan ítéli meg a menedzsment, mennyire tekinthetőek alulértékeltnek a részvények?
Ennek a helyzetnek több dimenziója van. Egyrészt azt gondolom, hogy az ténykérdés, és ebben nyilván van feladata az igazgatóságnak és a menedzsmentnek, hogy a Waberest aktuális részvényárai messze elmaradnak a céláraktól, tehát ugye több mint 100%-os értéknövekedési potenciál van, hogyha mondjuk pont a Concordos célárat nézzük, és azt gondolom, hogy ebben van feladatunk, amit el kell végezzünk. 8-10 negyed éve fejlődik konstans módon a cégcsoportnak a teljesítménye, és azt remélem, hogy ez, ha elvégezzük a feladatunkat, akkor egy idő után tükröződni fog a részvényárban is. Tükröződnie kell a részvényárban, mert egyértelműen azt gondoljuk minden testületi szinten és minden menedzsment szinten a Waberesben, hogy a mai tény részvényárfolyam az alul értékelt, és messze nem tükrözi a cégnek a pénzügyi teljesítményét. 2022-nk az eredeti tervekhez képest mindenképpen jobban sikerült, de még talán a 34 éves várakozásokhoz képest is jobbak a számaink. Ezeket próbáltuk is transzparens módon kommunikálni, és azok a célárak, amik ma a két független elemzésben megjelennek, azok nem igazán változtak az elmúlt évben. Nyilván nekünk ez fáj, de azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a tény ár és a célárak közti gepet legalább megpróbáljuk. Hát nyilván mi nem tudjuk zárni, de mindent megtenni annak érdekében, hogy a cégnek a operációs meg pénzügyi teljesítményét a befektetők és a tulajdonosok elismerjék.
Ugye itt az elemző konkrétan megfogalmazta, hogy egy transzparens osztalékpolitika az nagy segítséget nyújtana egyébként annak az irányába, hogy még több befektető érdeklődését felkeltse. Hogy áll ezzel a társaság?
Azt tudom mondani, hogy ez fönn van a, mondjuk úgy a házi feladatlistánkon, tehát ezt tudjuk pontosan, hogy ezt el kell végezzük, és örülünk annak, hogy az elemző is így látja. Alapvetően dolgozunk most azon, hogy frissítsük azokat a stratégiai projektjeinket, azt a projektlistát, amiről most a beszélgetés során már szó volt, és nyilván egy ilyen stratégiai kérdés az is, hogy mi lesz a cégnek az osztalékpolitikája a jövőre nézve. Tehát most konkrétumot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, csak azt, hogy ez fönn van a top feladataink között, és azt remélem, hogy a következő negyedévben, tehát a második vagy a harmadik negyedévben ezzel kapcsolatban tudunk majd üzenetet megfogalmazni.
Ha Waberers, akkor azért nem lehet elmenni az alapító Waberer György neve mellett. Ugye ezzel kapcsolatos megjelent egy közlemény, hogy lemondotta az igazgatósági tagságáról. Ugye ez február 14-én történt, és el is adta a részesedését egyébként a társaságban, vagy tervezi eladni. Érintheti ez esetleg később a társaságnak a névhasználatát? Ugye korábban ez már több alkalommal is szóba került, illetve ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatban ki is alakítottatok egy stratégiát. Ez mennyire kerülhet újra elő?
Konkrétan a névhasználat kérdése az ma nem szerepel a nyitott témáink között. Waberer úrral a cégcsoportnak van egy szerződés, ami bizonyos peremfeltételek mellett 99 évre, ha jól emlékszem, biztosítja a névhasználatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy most inkább az operációt érintő, meg az üzletfejlesztést érintő stratégiai projektjénkre szeretnénk koncentrálni, mint sem a névhasználatra. Úgyhogy ezt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, ez egy teljesen rendezett téma, korábban rendezetlen volt, most rendezett.
Köszönjük szépen a beszélgetést Erdei Barnának, a Waberers International igazgatósági tagjának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, és én szép hétvégét kell mindenkinek.